hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére, a korintusi gyülekezethez írott második levél 4. fejezetének 6-tól 18-ig terjedő verseiből. A nevezett helyről a korintusi gyülekezethez írott második levél 4. fejezetének 6-tól 18-ig terjedő verseiből így szól hozzánk Istennek írott ígéje. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és ezért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó, nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található Ézsaiás próféta 42. fejezetének 3. versében, és a Filippi gyülekezethez írott levél 4. fejezetének 13. versében. Hogy miképpen szól hozzánk Istennek ígéje, Ézsaiás próféta 42. fejezetének 3. verséből, és a Filippi levél 4. fejezetének 13. verséből felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és kellő alázattal. A Messiásról szóló profécia, az Ézsaiás íge. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. És a páli bizonságtétel a Filippi levélből. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ennyi a felolvasott ige. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A második világháború után az egyik lelkipásztor meglátogatta öreg rokonait, akiknek lakása a harcok következtében tönkrement. Nagy lyukak tátongtak a falon, a valamikor szép bútordarabok a felismerhetetlenségig szétforgácsolódva hevertek szanaszét a piszkos szobában. Amikor végigvezették a romok között lelkész ismerősüket, végtelen szomorúsággal a szemükben így szóltak. Sok megpróbáltatáson mentünk már át, és most még ez is. Csak erőnk legyen hozzá, hiszen öregek vagyunk már. Csak erőnk lenne. Milyen aktuális ez a sóhaj, ez az óhaj a mában is. Csak erőnk lenne. Erő. De milyen erő? Bizony egy idő után meglankad a fizikai erő is. de ha a lelki erő is fogyatkozóban van, az az ijesztőbb, az a szorongatóbb. Erő. Az erő kérdése talán az egyik legfőbb kérdés ebben az életben. A világnak magának is az egyik fő problémája az erő, az energia. Ha nincs, leállnak a gépek, ha nincs, nem megy a motor, sok ipari területen megbénul az élet. Ezt jól tudjuk, ezt jól értjük is, ezt tapasztaljuk is. Viszont azt, hogy a lélek sem megy energia nélkül, a lélek sem él lelki erő nélkül, azt nagyon sokszor már csak keserves tapasztalatok árán tanuljuk meg. Ha lelkünk erejét nem tápláljuk, bizony hamar elfogy. Ezt leginkább akkor érzi az ember, amikor próbának van kitéve, amikor terhek nehezednek rá. A csalódás, a szenvedés, a nyomorúság úgy rá tud telepedni az embernek a lelkére, mint téli köd a völgyre. Ilyenkor a lélek elveszti a tájékozódását, kételyei támadnak, rémeket lát, reménytelenség gyötri, zúgolódik és megrendül a hite. Fellázad a sorsa ellen, elveszíti egyensúlyát, azaz kétségbe esik. A Biblia ismeri ezt a nyomorúságos lelki állapotot. Éppen a felolvasott ószövetségi ige szólt a megrepett nátszáról és a füstölgő mécsesről. Lehetne találóban kifejezni az emberi gyengeséget, az emberi erőtlenséget, mint éppen a nátszállal, amit a legkisebb szellő is ide-oda hajlíthat és megingathat. És ha az épp nátszában ilyen kevés a tartás, a megrepett nátszál milyen lehet? Gyakran ilyen a megtört szívű ember, az élet csapásai alatt összezúzott lélek, vagy a lelki erejét vesztett ember, megrepett nátszál. Reménytelen és vigasztalan, eltaposva hever az élet országútján, célok nélkül, haszon nélkül, hivatás nélkül, mint aki már semmire sem jó ezen a világon. Igen, pontosan ilyen a lelki erő nélküli ember. Vagy mint a füstölgő mécses, a kanóc, amit a háziasszony, amikor reggel újra töltötte, a lámpást kidobott, mert már használhatatlan volt. Ez is találó kép az emberről. Az emberről, akinek az lenne a hivatása, hogy Isten fényét lobogtassa, Isten fényével világítson. Ám az ember a Szentlélek olajának hiánya miatt csak alig pislákoló, füstölgő, rossz illatú mécsessé, vagy ahogy másik fordításunk mondja, rossz illatú kanóccá, gyertya béllé válik. És mégis ki lehet mondani, hogy jó néha ez a megrepett nátszál állapota, jó ez a füstölgő, mécses állapota az embernek, még ha keserves is. Jó azért, mert ilyenkor érezheti át az ember szíve teljességéből, hogy mennyire rá van utalva az Istenre, hogy mennyire nem elég a saját ereje, hogy mennyire nincs ereje Isten nélkül, és hogy mennyire kénytelen könyörgőre fogni a dolgot, és magától az Istentől várni segítséget. Erről éppen tegnap beszélt, nagyon is hitelesen, egy Isten kegyelméből, drogfüggőségéből megszabadult volt drogos. Az erőtlenség, a tehetetlenség is áldás forrásává lehet, mert odafűzhet oda menekíthet az Istenhez. Az Ézsaiási Mesiást jövendölő proféciában maga az Isten biztat minden csügget, minden megfáradt, elerőtlenedett lelki embert. Mert Jézusról mondja az íge, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze, és ő az, aki a füstölgő mécsest nem oltja ki, nem tapossa el. Milyen nagy erő ez, amikor az ember úgy érzi, hogy mindenki ellene van, hogy mindenki eltapossa, mindenki kigúnyolja, megveti, amikor úgy érzi, hogy ki van szolgáltatva, védtelen, tehetetlen, megbénult a lelke, amikor úgy érzi, hogy mindenki elfordult tőle, magára hagyta, egy valaki mégsem. A leghatalmasabb nem nyomja le még jobban, nem oltja el a pislogó lángot, hanem nagy szeretettel lehajlik, és magához ölel. Az Új Szövetségben Pál ugyanerről a Jézusról szól, amikor így tesz bizonságot. Mindenre van erőm, ő benne. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Megerősít, azaz erőt önt a megfáradott lelkű emberbe. Erőt ad, lelki erőt. Lehet, hogy mi is láttunk már olyat, hogy például halál félelemtől eltorzult arcú beteg hogyan változott meg, miután Jézusról hallott, és Jézust befogadta a szívébe, hogy kapott új erőre a lankat lélek, hogyan bátorodott meg, és milyen békességgel várta a halált. Ha tehát a legfélelmetesebb hatalommal, a halállal szemben is ennyire reálisan erőt tud adni Krisztus jelenléte, szava és közelsége, nem de sokkal inkább az élettel szemben. Hiszen ha valaki a halálra is erőt tud adni, az bizony tud az életre is. Hogyan? Egy képpel hadd próbáljam ezt kifejezni. Egy ember a hadifogság nyomorúságai és nélkülözései között azzal vigasztalta magát, hogy lélekben igyekezett mindig otthon lenni szerettei körében. Testileg ott szenvedett a szöges drótok között, de gondolata, reménysége, szíve, lelke mindig otthon időzött. Kimondhatatlan lelki erőt jelentett neki az a tudat, hogy messziről szeretettel gondolnak rá, hogy imádsággal veszik őt körül, hazavárják, és hogy ő maga lélekben onnan távolról is ott lehet velük. Valami ilyen forma, de ennél sokkal valóságosabb belső lelki megerősödés az, amiről Pál beszél itt, amikor így szól, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mert a gondolatom, a reménységem, a szívem nem csak egy távoli otthonban, hanem Krisztusban van. És Jézus Krisztus megerősíti azt, aki hisz benne, mint megváltó urában. Ő nem ígéri azt, hogy nem fog terheket rakni ránk, hanem azt ígéri, hogy erőt ad azoknak az elhordozásához. Pál sem úgy erősítette meg, hogy lerázhatta a bilincseket, a láncot, amelyen meg volt kötözve, mint rab, hanem úgy, hogy felül tudott emelkedni lélekben rajta. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez nem csak azt jelenti, hogy na akkor én most már mindent elviselek, ha muszáj, hanem olyan módon viselem el, hogy annak láttára mások is, akik megfáradtak, akik ellankadtak, új erőre, bátorságra, reménységre, vagy éppen hitre kapnak. A legnagyobb bizonságtétel éppen az, amikor valaki szenvedésében, a nehéz helyzetében tanúsított lelki erejével tesz bizonságot Krisztusra mutatva. A kiegyensúlyozott lelkület olyan jó tétemény, ebben az egyensúlyát vesztett világban, mint a napsugár, ilyenkor télen, tél felé közeledve. Szeretett testvéreim, én hiszem azt, hogy ma is itt van mi közöttünk Jézus, ma is lehajol mi érettünk, megrepet nátszálakért, füstölgő mécsesekért, ma is kész erősíteni bennünket lelke olajával, hogy mennyei fényt árasztó világossággá váljunk ott, ahol élünk. Paganiniről, a híres hegedű művészről jegyezték fel, hogy egyszer részt vett egy londoni árverésen, ahol többek között egy rozzant hegedű is dobra került. Senki sem akart ígérni érte semmit. Ekkor a művész kezébe vette, hogy kipróbálja, letörölte a port róla, meglátta rajta a mester kézjegyét, fölhangolta a húrokat, és elkezdett játszani rajta. Az emberek megbabonázva hallgatták a gyönyörű hangokat, amiket a mester csalt elő az öreg szerszámból. Paganini csak játszott tovább, míg egyszer csak elpattant egy húr. És ő három húron folytatta. Megint elpattant egy húr, majd hamarosan megint egy. De a megmaradt egy húron még mindig olyan csodálatosan játszott, hogy a tömeg megfeledkezett az egész árverésről. Amikor végre abbahagyta, egyszerre minden oldalról megindult az ajánlat a hegedűre. Egymást licitálták túl az emberek. Vajon miért? Ennyire megnőtt volna a hegedűnek az értéke? Hát nem. De most már hallották az emberek, hogy mivé lehet egy ilyen poros szerszám, hogyha a mester kezébe kerül. Szeretett gyülekezet, bennünket mindannyiunkat egyen-egyenként is belephet a világ pora. Lehetünk megrepett nátszálak, vagy füstölgő mécsesek, lehetünk romlelkű emberek, de ne feledjük, teremtőnk kézjegye akkor is rajtunk van, hiszen Isten képére teremtettünk. Ha csak csupán magunkra nézünk, ezer okunk van a kétségbe esésre. De ha még oly lehangolódott szerszámok vagyunk is, ha életünknek szinte minden húrja elpattant is már, a mennyei mester, Jézus Urunk kezében hasznos eszközzé válhatunk újra és újra mindnyájan. Hát ezért könyörögjünk most. Amen.